Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem tud gyümölcsöt teremni magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaim lesztek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ez a, azt gondolom, nagyon sokak által ismert és szeretett és gyönyörű ige a szőlőtőről, ez egy nagyon szép és bizonyos szempontból könnyen érthető ige, mégis nagyon sok nehézséget okoz, vagy nagyon sok megfejtési lehetőség van. Hogyan is van ez, hogy maradjatok bennem, én bennetek, és akkor teremtek sok gyümölcsöt? Ez egy nagyon szép kép, de mégis hogyan tudnánk ezt lefordítani? Mi ennek az igének így a szkópusza, a fókusz, amerre megy, amin keresztül meg lehet fogni, és én azt a mondatot találtam magamnak, és ezen keresztül tudom így körbejárni ezt az igét, hogy hogyan tudunk boldogok lenni. Hogyan tud az ember boldog lenni? A boldognak lenni az nagyon sokszor a keresztény kultúrvilágban, különösen a kegyesebb oldalon, ez ilyen kicsit ilyen tiltott szó. Hát mert nekünk alázattal, áldozattal, lemondással, szenvedéssel, Krisztus követéssel, az nem a boldogság. Én pedig azt gondolom, hogy Jézus kifejezetten boldog életre hívott minket. Arra hívott minket, hogy boldogok legyünk. A hegyi beszéd elején ezzel kezdi a boldog mondások, hogy kik a boldogok. Mert azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy ilyen ősi vágya, hogy az ember boldog legyen. Nekem az a kérdés, hogy hogyan definiáljuk a boldogságot. De mitől nem tudunk boldogok lenni? Hogy nagyon sokszor az ember a boldogságának, a saját boldogságának a legnagyobb akadálya önmaga. Mert az egyik nagy hiba, amit elkövetünk, hogy nézek boldog embereket, és azt mondom, hogy én is olyan boldog akarok lenni, mint ő. Vagy mondom valakinek, hogy jaj, de jó neked, én is ilyen boldog akarok lenni, és akkor... Ha bölcs lenne, és lehet, hogy vannak ilyenek, akik válaszolnak, és azt mondanák, hogy hát olyan boldog, mint én, olyan nem lehetsz. Olyan boldog lehetsz, mint te. Mert talán ott rontjuk el először a boldogság keresésünket, hogy úgy keressük, és olyan boldogságot keresünk, mint a másiknak van. De olyan soha nem lehet a miénk. Mert a boldogságban talán az egyik nyitja az egésznek az, hogy ez a miénk. A speciálisan a miénk. Nem lehet másé. A másik hiba talán, amikor a boldogságot keressük, akkor ez a felszabadult boldogság, ami egyébként van természetesen, de most először a negatív oldalát hadd világítsam meg. Hát hányszor látunk olyat, amikor az emberek így mondjuk képzeljünk egy gyerekeket éppen felfedezik, hogy nincsenek otthon a szülők. És akkor azt csinálok, amit akarok. És ez azt csinálok, amit akarok, nem függök semmitől, nincs, nem vagyok kontroll alatt, nem mondja meg senki, nem ellenőriz senki. Hát ez maga a boldogság. Vagy a diákok a teremben, amikor nincsen tanár. És akkor, hát boldogság. De ez a felnőtt világnak is egy része, amikor azt gondolják, hogy bármit lehet tenni. Sajnos az előző években is, mint ahogy az emberiség történetében sokszor, hát ugye most képeken is látni, vannak azok a nagy felzúdulások, tüntetések, nem tudom, amikor az emberek így azt érzik, hogy most mindent lehet, be lehet törni kiragatokat, el lehet venni onnan a dolgokat, mert most így nem vagyunk kontroll alatt. Törni, zúzni. Persze természetesen a kontroll nélküliség az nem mindig jelent rosszat. Mert azért nyilván tudjuk, és lehet, hogy tapasztaltuk is, hogy azért nagyon sokszor igen jó megszabadulni rossz kontrollok alól, egy folytogató légkörű munkahelyről, ahol állandóan beszabályoznak, és semmit nem lehet csinálni, és vagy egy olyan despota jellegű családtagtól, vagy valakitől, aki körülöttünk van, és mindent megfojt bennünk, és akkor utána, amikor felszabadulunk, akkor ez nagyon jó érzés. De azt gondolom, hogy a kontroll nélküliség, a kiszabadulás, a felszabadulás, az egy rövid ideig tartó boldogság. Az nem egy tartós valami. Arra nem lehet építeni. Mert amíg ott nincs tartalom, csak az eufória, ez a nagy kontroll nélküliség. Igen, és talán sokszor az emberek azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő azzal, hogy azt csinálok, amit akarok. Van ebben valami, de talán nem a teljes igazság. Vagy az a hiba, hogyha a boldogságot keressük, amit József Attila úgy fogalmaz meg, hogy láttam a boldogságot én, lágy volt szőke és másfél mázsa. Ugye utalva a pocsolyában fetrengő disznóra, aki azt teszi éppen, ami a kellemes, ami neki jó, és igazából nem tesz semmit. És akkor nyilván ez az egyik legfantasztikusabb verse, az eszmélet József Attilának, hogy nem lehetsz a másik módján boldog, nem lehetsz állati mód boldog. Én azt gondolom, hogy egy okos ember csak okos módon lehet boldog. Egy alkotó ember csak az alkotásában, vagy az alkotásaival lehet boldog. Egy kreatív ember csak abban lehet boldog, hogy a kreativitása is benne van. Nem lehet boldogság úgy, hogy ez nem én vagyok. És itt érkezünk el oda, amit Jézus a búcsú beszédekben mond, amikor azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Volt a zsidóságnak egy olyan gondolata, ami egyébként nagyon szép gondolat, és pillanatra sem mennék vele szembe, hogy valami nagyon mélyről jönnek. Hogy nagyon mély gyökereik vannak, hogy nagyon nagy hagyományuk van, hogy valahova tartoznak, és ennek az egyik szimbóluma a szőlőtő. A heródesi templom, ami Jézus korában állt, az egyik falán ott volt díszítő elemként egy szőlőtő. Szőlőtőke. Jelezvén, mutatván az, hogy a szőlőnek vannak nagyon mély gyökerei. Hogy nagyon, nagyon mélyek a gyökereink. És ez úgy benne van az egész korban. Hát a Bírák könyvében is van, amikor Izrael hasonlít a szőlős kerthez, a szőlőtőkéhez. Tehát ezt ők nagyon sokszor használják ezt a képet. És akkor Jézus azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy Ábrahám fiai vagyunk. Mert Isten a kövekből is tud fiakat teremteni magának, akkor nem azzal megy szembe, hogy van egy hagyományunk, amit meg kell tagadni, sőt, dehogy is. Hanem, hogy ezt meg kell tölteni tartalommal, hogy ez önmagában nem elég. Nem elég, hogy azt mondjuk, hogy hát nekem nagy hagyománya vannak, és így beleülök az egészbe. Nem, hanem ezt meg kell élnem, hogy ki vagyok, hogy honnan jöttem, hogy mi vagyok, hogy mit örököltem, hogy egyrészt olyan értem, mi vagyok, hogy miből jöttem, másrészt, hogy mik a képességeim, a feladataim, a küldetésem, hogy én ki lettem. És azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, aki nem akarom, hogy elszakadj. Mert ha elszakadtok tőlem, akkor nem tudtok gyümölcsöt teremni. A függetlenség, a kontroll nélkülség, az elszakadás, az okoz rövid ideig boldogságot, de nem lesz belőle gyümölcs. Nem lesz belőle alkotás. Nem lesz belőle valami többlet. Nem lesz belőle valami olyan, amit én hozok létre, én adok, és közben meg valahova tartozom. És azt gondolom, hogy a boldogság az nagyon sokszor valami olyasmi, hogy ezt kell tennem. De ez nem egy külső kényszer. Hanem amikor átélem, hogy ez az én utam. Hadd mondjak egy példát, amit azt gondolom mindannyian ismerünk, a trójai háborúnak egy jelenetét. Ez a görög étosz bizonyos értelemben távol áll már tőlünk, de talán értjük, hogy van az a jelenet, amikor ugye Achilleus, a görög hős, párbajra hívja Hektort, a trójai királynak a fiát, mert ő megölte Achilleusnek az öccsét. És akkor kihívja párbajra. Ma hosszú ideig tart ez a háború, az egyik leghosszabb háború, ugye? És ott van Hektor, aki tudja, hogy Achilleus sokkal erősebb nála. És ott áll fiatal feleséggel, egész kicsi gyerekkel, hogy most mit csináljon. Tudja, hogy semmi esélye. És az apja, a trójai király, Priamos, és tudja, hogy a fia el fog menni ebbe a ütközetbe, vagy ebbe a párbajba, és el fogja veszíteni, és meg fog halni. És mégis, amikor elindul a fia, akkor büszkeséggel indítja el. Mert nem tehet mást. Abban az etoszban, abban a gondolkodásban, abban a világban a királynak a fia nem mondhatja azt, hogy elszaladok, elmenekülök. Mert akkor utána mit mond 10 év múlva a fiának? Hogy fogja fölnevelni, hogy én egy gyáva alak vagyok, aki megfutamodtam a párbajtól? Mi már, talán a mi életünk más, ne értse félre senki. De az ott akkor a boldogság. Bármilyen furcsa ezt mondani. Mert felvállalta az útját. És az apja úgy néz rá, hogy ez az én fiam. Aki tudom, hogy veszíteni fog. De odaállt. És bizonyos értelemben, ezt is jól kell érteni, de Jézus is ugyanezt az utat járta. Hogy beleáll a szenvedésbe, beleáll abba az útba, aminek a vége halál lesz. Mert ez az útja, amit ott a Getsemáné jelenetné, hogy atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. De tudom, legyen meg a te akaratod. És amikor János leírja az evangéliumát, az egész evangéliumát, akkor úgy írja le, hogy a végén azt mondja Jézus, hogy elvégeztetett. Azaz, megcsináltam, beteljesedett a mű. És nekem egy ideje nagyon fontos gondolattá vált, hogy az, ami előttünk van, ez a Biblia, és ebben a könyvek, amiben le van írva Jézusnak az élete, története, az evangéliumnak hívják. Az evangélium nem csak a happy end a végén. Nagyon könnyű lenne úgy értelmezni, hogy az az evangélium, hogy Jézus feltámadt és legyőzte a halált. Én azt gondolom, hogy az egész könyvet hívják evangéliumnak, az egész Jézus történetet, amelyben benne vannak a csalódások, benne vannak, hogy elhagyják őt, benne van a szenvedése, az is evangélium. Azaz járja azt az utat, amelyet járni kell, és bármilyen furcsa, én azt gondolom, hogy Jézus boldog földi életet élt. Mert tette azt, amit az atya mondott neki. És azt gondolom, hogy igazából az a boldog élet, amikor valaki kételkedés nélkül mondja ezt, hogy figyelj, most nem megyek el szórakozni, mert tudom, hogy neked szükséged van rám, mert mondjuk beteg vagy és ápolok. Vagy most nem veszem meg magamnak azt, amit én szeretnék, mert neked van szükséged mondjuk valamire, mondja a szülő a gyerekének, vagy a gyerek az idős szüleinek, vagy bármilyen módon, amikor én teljesen természetes módon le tudok mondani valamiről, mert most éppen arra van szükség. Ez boldogság. Nagyon nagy boldogság az, hogy lemondást nem érzem rossznak, hanem boldog vagyok tőle, hogy rám szükség van, és én valamit tudtam adni. Mert az a fajta boldogság, hogy én bármit megvehetek magamnak, és bármit megtehetek, de igazából senkinek nincs arra szüksége, hogy én megvegyek neki bármit, vagy lemondjak bármiről, az lehet, hogy egy pillanatnyi boldogságot okoz. De hogy összességében egy óriási boldogtalanság, az biztos. Jézus erről beszél. Maradjatok én bennem. És akkor én is ti bennetek maradok, és gyümölcsöt teremtek. És akkor ebből lesz egy boldog élet. És úgy fejezi be ezt a szakaszt, amit én különösen fontosnak és szépnek tartok még, akkor azt mondja, hogy az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Azaz nem csak a mi boldogságunk ez, hanem az Istennek is egy boldogság. Mint ahogy azt gondolom, hogy egy jó nevelő, egy jó mentor, egy jó szülő, egy jó barát örül annak, hogy a másiknak tudott valamit adni, és ő abból profitált. Ő abból fejlődött, abból kihozott valamit. Amikor én azt látom, hogy milyen szép utat jár be. Hogy ez hogy tudja. Hogy én nekem sikerült ebben egy picit is részt vennem. Ez az én dicsőségem, az ő boldogsága. És amikor azt mondja Jézus, hogy minden, ami nekünk gyümölcs, valami beérett, valami szép dolog, az az Istennek is dicsőség. És nekünk boldogság. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy te le tudtál mondani sok mindenről, hogy boldog életet éljünk, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy hozzád tartozzunk, hogy egymáshoz tartozzunk. Ámen.